Istennek az az igéje, melynek alapján most az ő lelkének segítségével az ő igéjét hirdetem nektek, írva található a Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének 4. részében, a 6. versben, egyetlen versben, ami így hangzik. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Hogyan imádkozzunk? Hogyan szólítsuk meg Istent? Ezen a mai estén nem evangelizációs vagy tanítói jellegű igehirdetéssel készültem, hanem ezzel a kérdéssel, ennek a kérdésnek a végére szeretnénk ma járni, hogy hogyan is szólítsuk meg Istent, milyen névvel nevezzük. Mint említettem, ez egy ilyen gyakorlati jellegű prédikáció lesz, nem nagy dogmatikai igazságokat szeretnék elmondani benne, bár a maga a témája abban nagyon erősen benne van a dogmatika útvesztője is, hiszen az egyház 2000 éves történetében nagyon nehezen tudja értelmezni a Szent Háromságnak a tanát. Nagyon sok tanítás van erről. A kereszténység hosszú történetében ez az a tan, ami köré összegyűjtötték a hittel és Istennel kapcsolatos dolgoknak a lényegét, és mi keresztények is így határozzuk meg magunkat, hogy mi vagyunk azok, akik a Szent Háromság egy örök Istenben hiszünk. És innen adódnak a problémák, itt kezdődnek, hogy hát mit is jelent a Szent Háromság Isten? Egy a háromban, három az egyben. Nagyon sokan próbálták már megmagyarázni ezt az egyház atyáktól a reformátorokon keresztül, egészen a 20. századi nagy teológusokig, és én sem szeretném most azt a jogot formálni magamnak, hogy hát 2000 évig nem sikerült megmagyarázni a Szent Háromságot, de 2014. június 22-én Bölcsföldi András megmagyarázta végre ezt a titkot. Én sem hiszem, hogy sokkal közelebb jutunk hozzá, de ezt a kérdést mégis fel kell tennünk, hogyan szólítsuk meg Istent. Nagyon sok képet használtak már a történelem során Szent Háromságnak az ábrázolására, a víznek a halmazállapotait, a víz maga Isten, van egy szilárd állapota, egy folyékony és egy gőz állapota, ilyen a Szent Háromság személye is. Vagy egyik nagy egyházatja azt mondta, hogy olyan a Szent Háromság, mint a nap, aminek látjuk magát a napot, érezzük a melegét és tapasztaljuk a fényét. Így lehet valahogy elosztani a Szent Háromság személyeit. Egy példát azért én is hoztam, ezt még soha nem találtam sehol, lehet, hogy ezzel mégiscsak bevonulok az egyháztörténetbe, bár elég furcsa, ez pedig a 3 az 1 kávé. 3 in 1, így szokták ezt mondani, 3 az 1-ben. Ugye ez 3 komponensből áll, kávéporból, tejporból és cukorból, és csak úgy, mint a Szent Háromság személyeit, nem nagyon lehet szétválasztani ezt a 3 részt, viszont amikor valaki elkészíti, akkor ott mégiscsak érzékeli, hogy ez nem olyan sötét kávé, ez kicsit teljesebb, érzi az édességét is, néha még a kávéízét is érezni benne. Tehát ez egy olyan valami, amit kávéként fogyasztunk, de érezzük, hogy több elemből is áll. Hatása mégis ilyen, mint amit a kávénak mondunk, és ilyesmi a Szent Háromság is, egy a lényege, de 3 részből, 3 személyből áll. Mint említettem, és nem hangsúlyozom többet, nem akarok dogmatikai fejtegetésekbe bocsátkozni, olyan bő irodalma van ennek, hogyha valakit nagyon érdekel, akkor kérjen tanácsot a lelkészektől, nagyon sok könyvet lehet erről olvasni. Ez egy olyan fogalom a Szent Háromság egyébként, ami így a Szentírásban sem szerepel ezen a néven, hogy Szent Háromság. Vannak olyan együttállások a Szentírásban, amikor érzékeljük azt, hogy a Szent Háromság személye egy cselekedetben vannak, egy jelenetben is akár, ha kivetítenénk a Bibliából. De nem található maga ez a szó sem a Bibliában. Mint mondtam, gyakorlati módon szeretném megközelíteni, azért is, mert itt a gyülekezetben egy gyakorlati módon találkoztam vele, egy kérdésnek a kapcsán. Az egyik hádi csoporton itt kint az előtérbe kérdezte valaki, vetette fel, 9-ig tart a hádi csoport, olyan 8 óra 50 körül, hogy hát akkor a Szent Háromság kérdése az hogy is van. Hát mondtam, hogy ebben a 10 percben most nem fogjuk tudni megoldani ezt a kérdést. És annak is a kérdése, hogy hogyan is szólítsuk meg a Szent Háromságnak a személyeit. A kérdés tehát, hogy amikor imádkozunk, akkor kit szólítunk meg? Én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel nagyjából mindenki foglalkozott már, hogy tulajdonképpen amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor kire is gondolunk. Ha Szent Háromságról beszélünk, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mit mondunk, hiszen úgyis a Szent Háromságot szólítjuk meg. Elválasztható az imádságban a három személy, amikor imádkozunk. Van különbség? Vannak esetleg ebben fokozatok, hogy valaki először az Atyát szólítja meg, aztán Jézust, aztán a Szent Lelket? Valaki mesélte, hogy egyházi gimnáziumba járt, és érettségi találkozón volt, hogy a lelki kérdések is előjöttek egy egyházi iskolában, hogy ki miben hisz, és nagyon érdekes volt, hogy nem volt mindenki számára egyértelmű, hogy mit is jelent a hit. Előkerültek varázskövek, energiamezők, még a buddhizmus is. Valakinek a hit fogalma az tág lett egy egyházi iskola után is. Nem mindegy, hogy ha azt mondjuk, hogy Isten, akkor mit nevezünk néven, ki a mi Istenünk, hogyan szólítjuk meg. Úgy szoktuk megkülönböztetni a Szent Háromságnak a személyeit, hogy vagy a korszakokat nézzük meg a történelemben, az üdvtörténetben, vannak jól elhatárolható korszakok, vagy pedig az egyes személyekhöz kötődő cselekedeteket nézzük meg. Ez nagyjából ez a kettő fedi egymást, három nagy korszak kapcsolódik a Szent Háromság személyéhez, és egyből el is mondom, hogy egyik korszak sem olyan, hogy a másik két személy kimaradna belőle. Hiszen az Atya teremtő munkájánál már ott találjuk a lelket. A Biblia első mondatai között ott van, hogy kezdetben teremtette Isten a eget és a földet, és itt találjuk ezt a mondatot, Isten lebege, Isten lelke lebegett a mélység fölött. Valahol a lélek már ott van a teremtéskor, teremtésben. Hogyha azt a mondatot vesszük, amit többnyire pünkös tájékán szoktak emlegetni, Veni Creator Spiritus, jöjj teremtő lélek, teremtő szentlélek, akkor pontosan arra gondolunk, hogy a lélekhez hozzá kapcsolódik a teremtésnek a munkája. Összekapcsolódik ez a kettő. És Jézus Krisztussal kapcsolatban pedig a Kolossi levél igazít el bennünket, ő így fogalmazza az első rész 15-16. Versében. Jézus, ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény között. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uradalmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ez egy nagyon titokzatos rész, de azt kiszűrjük belőle, hogy Jézusnak nagyon nagy szerepe volt a teremtésnél. Azt mondja, minden általa és reál nézve teremtetett. A második nagy korszak, a megváltás korszaka a fiúhoz kapcsolódik, Jézus Krisztushoz. Itt a legszebb együttállást éppen akkor látjuk, amikor Jézus vállalja a földi küldetést, egészen azonosul az emberrel, ez a keresztelésnek a motivuma és folyamata. Amikor Jézus megkeresztelkedik, tudjuk őről a történetből, hogy megnyílik az ég, illetve a Szentlélek galambformájában leszáll Jézusra, látható formában, megnyílik az ég, és egy hang hallatszik, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Éppen abban a pillanatban, amikor vállalja a megváltásnak a munkáját, a földi útját is, akkor ezt a Szent Háromságnak egy ilyen szép képét látjuk. Tehát ott van, jelen van a megváltásban a másik két személy is. És a megszentelődésnek a korszaka, a megszentelésnek a korszaka sem elhanyagolható, hiszen pünkösd óta ebben a korszakban élünk, amikor a Szentlélek által van Jézus jelen a Földön. Az egyház születésnapja a pünkösd, éppen annak a csodának az átélése, hogy a fiú megváltói munkája az nem csak egy egyszeri hőstett, egy önfeláldozás volt, ami a történelemben máskor is előfordult, hanem a folyamatosan munkálkodó Istent látjuk. Az Atya munkálkodik a világban azóta is folyamatosan, ha bármilyen jelét tapasztaljuk ma a munkának, Isten munkájának, akkor azt tapasztaljuk, hogy Isten igenis ma is munkálkodik. A jövő héten kezdődő tábornak, itt a napközis tábornak, itt a templomban is látjuk az előkészületeit, és hiszük azt, hogy Isten munkálkodik ezáltal is folyamatosan. Tavaly is, idén is, jövőre is munkálkodik. Hát akkor megkérdezhetnénk, hogy hát mi értelme akkor ezt a kérdést egyáltalán feltenni, hogy kihez imádkozzunk. Mi az imádságunknak a tárgya? Ha mindhárom személy benne van az imádságainkban, akkor úgysem tudjuk őket szétválasztani, akkor miért próbálkozunk meg mégis ezzel? Hát az első századokban hosszú folyamatokon keresztül az első úgynevezett zsinatokon ezekről a kérdésekről döntöttek. Egy nagyon furcsa kirobbantója volt egyáltalán annak, hogy a Szentírás összeálljon, az Ószövetség már együtt áll, de az Új Szövetség iratok még nem. Volt egy ember, aki azt mondta, hogy hát az Ószövetség és az Új Szövetség Isten az nem lehet ugyanaz. Annyira távol van ez a két világ, az Ószövetségi az a bosszúálló, az a törvénytadó, az a szigorú Isten, az Új Szövetségé pedig Jézus Krisztus, aki közel jön az emberekhez. És azt mondta, hogy az Ószövetség az nem számít, csinált magának egy kis kánont, és erre reakcióként jöttek azok a folyamatok, amikor összeállt a Szentírás, 325-ben elfogadták Níceában a hitvallást, amit mi is el fogunk mondani most az úrvacsorakor, és azóta sokféle döntést hoztak ezek az úgynevezett zsinatok, és a Szent Háromságról egy ilyen nagyon szép egységes képünk alakult ki. Végül az utolsó, egyik legfontosabb zsinaton, Kalcedonban 451-ben eldöntötték azt, hogy a Szent Háromság személyei összeelegyíthetetlenül és elválaszthatatlanul együtt vannak. Ez a Szent Háromság, ezt hisszük róluk. Van egy nagyon szép kép, talán valamennyire látszik és ismerős is, Rübjobnak a képe, a Szent Háromságot mutatja. Ez egy nagyon híres kép teológiai értelemben is, és esztétikai értelemben is, ez egy ikon. És Rubjov éppen azt a jelenetet próbálta meg ábrázolni, amit a történetben is hallottunk, mikor Ábrahámhoz oda mennek ezek a furcsa lények, úgy írja a Szentírás, hogy maga Istent látja vendégül, angyalokat gondolunk oda, de hát emberi formában érnek oda. És ez a kép is ezt ábrázolja, hogy ez a három személy, a Szent Háromság személyei úgy is láthatjuk, mint angyalokat, úgy is láthatjuk, mint embereket, és úgy is, mint az istenségnek a három személyét. Nagyon szép ez a kép, ezt az egységet nagyon jól eltalálta ez a festő, ez a művész, hogy valami olyan titok van itt a három személy között, hogy egymásra néznek, a mozdulataik, az asztalközösség, az egymással való közösségük, hogy igen, valami titok van itt, összeelegyíthetetlenül, elválaszthatatlanul együtt van ez a három személy az istenségben, akit mi megszólítunk. Tehát ezzel a problémáink még nincsenek megoldva, nincs meg az a biztonság, hogy hát akkor kit szólítsunk meg? Mindenki szólítsa úgy Istent, ahogy akarja, úgyis egy helyre érkezik minden. Van-e valami árnyalatni különbség abban, ahogy Istent megszólítjuk? Van. Hiszen nem csak a hangulaton múlik az, hogy hogyan is érzékeljük Istent. Azt a nagyon egyszerű példát szeretném mondani, hogy mindenki átél gyerekkorában, vagy most átél, apaként vagy szülőként, amikor egy gyermek megszólítja. Amikor megszólítottuk az édesapánkat, hogy megszólítjuk, akkor más az, amikor azt mondjuk, hogy apa, más az, amikor azt mondjuk neki, hogy apu, apukám, és megint más, amikor azt mondjuk, hogy apuka, apuci. Más a hangsúly, és más az elért cél, a kívánt cél, amit el szeretnénk érni a megszólítással. És ez így van a Szentírásban is, amikor Jézus és az Atya viszonyát látjuk, amikor megszólítja Jézus az Atyát, akkor ott is van különbség. Ahogy a textusunkban is benne van, hogy Isten kitölti a lelkét a mi szívünkbe, aki által ezt mondjuk Istennek, Abbá, Atya. Az egy nagyon kedves név, amikor a Szentírást így fogalmaz, hogy Abbá, Atyám. Ez egy nagyon bizalmas név. Talán a magyarban az apukám, apucival lehetne legjobban visszaadni. Amikor Jézus a passió történetre készül a Gecsemáné kertjében, Márk evangéliuma így adja vissza ezt a nagyon fontos mondatot, ami Jézusnak a személyes sorsát, a személyes akaratát is eldönti. Így szólt Jézus. Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Érezzük, hogy mennyire fontos itt a hangsúly ebben a mondatban. Vagy a római levél, ami meghatározója a kereszténységünknek, a 8. fejezet így adja vissza a hitnek a lényegét, hogyan szólítsuk meg Istent. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És a Galata levél is ezt húzza alá, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki által ezt kiáltja, Abbá, Atya. Tehát nem a hangulatunkon múlik az, hogy hogyan is szólítjuk meg Isten, de talán a hitünknek az állásán igen. Hogy Istent egy szigorú apának látjuk-e, akitől félni lehet, vagy félni kell, vagy pedig éppen biztonságra vágyunk, és egy biztonságot síró gyermeknek a kiáltása Isten felé. Hát nézzük meg most ezt a három korszakot, abból a szempontból, hogy mit is jelent, ha Istent, a Szent Háromság Istent, az ő funkciójuk, az ő üftörténetben elfoglalt helyük szerint szólítjuk meg. Az Atya a Teremtő Isten. Azért szólítjuk meg így, mert ő a családfő. A biztonság, a szilárdság, az állandóság. Istenben nincs változás. Ő olyan volt régen is, mint ma. Az Ószövetség idején, az Újszövetség idején is. Jakab levele így adja vissza ezt az állandóságot. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak a váltakozása. Amikor Istent így szólítjuk meg, akkor ezt a változhatatlanságot érezzük, és erre vágyunk, és ez az életünknek a központja. Van Áprili Lajosnak egy nagyon szép verse, ami ugyanezt a gondolatot fejezik, egy nagyon rövid kis 4 soros vers, az a cím, hogy Menedék. És mikor völgyünkre tört az áradat, és már hegy sem volt, mely mentő csúccsal incsen, egyetlen kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos sziklaszál az Isten. Ez az embereknek a tapasztalata, Noétól kezdve, amikor mindent elborít az ár, mikor háború van, olyan helyzet, amikor minden összeomlik, vagy egy embernek az életében, amikor minden összecsúszik, és úgy érzi, hogy most mindent elborít az ár, befednek a hullámok, átcsapnak felettem, akkor van egy sziklaszál, amiben lehet kapaszkodni, ez pedig Isten. Mint az ember tényleg elképzeli, hogy ott a hullámok között kapálózik, és megragad egy sziklát, és kimászik a partra. Ezt jelenti Isten Ezt jelenti az Atya, az állandóság, sziklaszilárd. És amikor az életünkben erre a biztonságra van szükségünk, akkor Istent így szólítjuk meg, hogy Atya. Az erőnek, a demonstratív erőnek a kifejezése. Nem véletlenül lett a református egyháznak a jelmondata is ez, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Sok csata, sok küzdelem van emögött az ige mögött. Hogy amikor azt mondjuk, hogy nap és pajzs az Úr karja. És azért nehéz talán a párhuzam, mert a földi apát előbb-utóbb elveszítjük. Ez az életnek valamilyen módon a rendje. Ismerek egy asszonyt, akivel nemrég beszéltem, 70 év fölött van, és elmondta nemrég, hogy még mindig nem bírja feldolgozni a szüleinek a halálát. Pedig valamilyen módon ezt az ember tudja. Isten pedig nem hal meg, esetleg a filozófusok szerint, még ő is meghalhat, de a Szentírás szerint ő állandó. De azt is gondolom, hogyha valakire, egy apára, egy édesapára úgy emlékezik valaki, hogy mit is jelentett számára, mi az, amit kaptam tőle, mi az, amit adott nekem, ennek a hatása megmarad holta után is. Átjár bennünket az az örökség, amit adott, még időnként a rossz dolgok is, de a jó különösen. Nem a fizikai jelenlétét éljük meg az apának, hanem mindazt, amit ő adott, amit örököltünk tőle. A pszichológusok szerint magát az Isten képünket is nagyon erősen befolyásolja az apa képünk, hogy az apánk milyen, vagy milyen volt. Mert ahhoz hasonlítja az ember először az apját, hiszen mindenhatónak, erősnek, halhatatlannak tűnik gyermekkorban. Van egy ilyen nagyon kis bagatell példa, én is örököltem egy érdekes dolgot, apukám az aláírása nagyon tetszett gyerekkoromban, ilyen nagy felhővel kezdte a B betűt, ilyen nagy. És én úgy tetszett, hogy milyen bogány ez itt leírni, hogy bölcsföldi. De én sose írtam úgy a neveminket, én kis szárkásan írtam, csúnyán. És aztán egyre inkább azt vettem észre, hogy idősödve én is ilyen nagy felhőbe írom a nevem. Hogy ez egy ilyen érdekes párhuzam, hogy ez is egy ilyen örökség, hogy valami, ami öntudatlan, nem törekedtem erre, csak hogy mégis átjár valahol. Ez a jelzés. És az Atya úgy is áll előttünk, mint Jézus Krisztus atyát. Atya, úgy is tanulunk az imádságról, az alap megszólítása Istennek, hogy mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Mert Krisztus által az atyánk ő. Galata levél ezt így mondja az igényben, hogy a fiának a lelkét adta a szívünkben, és általa kiáltjuk azt, hogy abbá atya, hogy Jézus is tette. A fiú, Jézus Krisztus megszólítása talán a legemberibb, ha lehet így mondani. Ezért is hívják Jézust ember fiának, mert ő a legközelebbi kapcsolópont az emberhez. Ebben a fogalomban, hogy ember fia azonosítja az emberi vonásokat Jézus Krisztussal kapcsolatban. Jézus úgy van mellettünk, mint egy ember, egy társ, egy barát. És mégis úgy érezzük, hogy ő sokkal több, mint egy ember, mint egy barát. Ma nagyon népszerű az a gondolat is, hogy Jézus egyfajta ilyen haver, akivel úgy olyas, mint egy földi barát, mint akivel jól együtt lehet lenni, mint aki jelen van a dolgainkban. Aki részt vett már alfa kurzuson, az tudja, hogy az alfa kurzusnak az első eladásában van egy ilyen érdekes filmjelenet, a Dogma című filmből. A pont ezt az évszázados Jézus képet akarják ugye lebontani azzal, hogy egy ilyen nagyon lezser, veled vagyok, haver vagyok, Jézus mutat be a film, és úgy is mutatja be ugye az ott lévő lelkész, az új Jézus imidzset. Nem szeretném ezt a túl hangsúlyozni ezt a gondolatot, de a társadalmi igényeinkben, sokszor a saját igényeinkben is ez a kép erősen benne van, hogy Jézus együtt jön velünk az úton, együtt szenved, az Emmausi tanítványokhoz csatlakozik, együtt megy velünk egy úton. És ha már egy ilyen érdekes időszakban vagyunk most, hogy foci világbajnokság van, akkor emlékezzünk meg egy kis novelláról is. Lázár Ervinnek van egy novellája, furcsa címe lesz, az a cím, hogy Foci. Nagyon érdekes, az elején egy kisgyermek bemegy az apja dolgozószobájába, este ott apja ott dolgozik, és megkérdi ezt a érdekes kérdést, hogy apu, Isten szokott focizni? Hát ugye ezek a jó teológiai kérdések így este felé, gondolom egy szülőnek össze kell szedni magát, hogy ilyenekre válaszoljon. És apuka hosszan gondolkozni kezdett, aztán, hogy egy író persze fantáziál, és mi lenne, hogyha Isten esetleg beállna a magyar csapatba, kijutnánk végre egy VB-re. És nagyon érdekes így végig fantáziál ezt a gondolatot, hát miért lenne Istentől idegen a játék, egyáltalán csapat munka, és aztán elkezd ezen gondolkodni, és aztán a végén pedig egy ilyen imádságba megy át ez a novella, és ettől lesz aztán még több értelme a focin kívül. Ezt a kis rövid imádságot találjuk a végén. Állj be 5 percre, mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Az fejeződik ki ebbe, hogy igenis igényli az ember Istennek a jelenlétét a hétköznapjába, az ország életébe és mindenbe. Ez a mellénkállás, ez egy nagyon fontos motivum lesz. Mégis a Jézushoz való imádságból a megváltást emelném ki. Ami még abban az összefüggésben is, hogy emberi szemmel ez egy nagyon könnyörtelen dolognak látszik, hogy az apa feláldozza a fiát. Ugye, ahogy az Ábrahám történetben itt ígéretként megkapja a gyermeket, és aztán, mikor megszületik, akkor pedig Isten felszólítja, hogy feláldozza a gyermeket. Ez egy nagyon brutális motívum. Mégis úgy gondolom, hogy ami emberileg elképzelhetetlen, az éppen a megváltásnak a lényegét adja, hogy igenis Jézus a megváltóként van előttünk. Ha már mi emberek nem tehetünk eleget a bűnért, akkor van egy valaki a közbenjáró, aki eleget tehet. És a Káténk ezt így fogalmazza meg, hogy milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk. És így adja meg a választ. Olyat, aki valóságos és igaz, ember, és mégis hatalmasabb minden eredménynél, az egyszer, mint valóságos Isten is. És tudjuk, hogy ennek a kettősségnek a lényege van Jézusban, ő ember is volt, tökéletes ember és tökéletes Isten. Ezért tud eleget tenni a mi bűneinkért. Azért lehet úrvacsora közöttünk. És Jézusban ez a megváltó jön egészen közel hozzánk. Neki a neve is ezt jelenti, megváltó, szabadító. Jésua ezt jelenti, hogy szabadító. És ezért gondolom, hogy amikor valaki megtér, hogy a megtérés útjára lép, akkor éppen Jézusnak a szerepe emelődik ki. Nem feltétlenül a gondoskodó, a szikla, szilárd Isten, hanem Jézusnak a szerepe jön egészen közel hozzánk. Rajta keresztül mehetünk az Atya elé, bocsánatért, ő a közbenjáró. És hogy maga is megfogalmazza, én vagyok az út, és utána pedig el is mondja, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Nagyon sok kép adja vissza Jézusnak ezt a megváltói munkáját. Benne van a bocsánatunk és a megváltásunk. Múlt hét vasárnap este pont nagyjából ebbe az időbe egy koncerten voltunk a Bakács téren. 2 Bach kantáta volt. Megkaptuk a szöveget, és lehetett hallani a zenét is, és egy nagyon érdekes őszintességre figyeltem fel, hogy ez a barokk korban úgy kimondták a dolgokat, amiket úgy gondoltak, éreztek. És ebbe a kantátába és a keresztségről szólt az egyik, és így fogalmazott a szöveg. Így ez a víz piros folyam, megváltunk áldott vére, gyógyír Ádámtól örökölt halálos betegségre. És olyan jól, olyan szépen megfogalmazta ezt, hogy igenis, itt vérről van szó, itt bűnről, áldozatról van szó, megváltunk, áldott vér, ami gyógyító lesz. És a zene is ezt támasztotta alá, hogy valahol az Isten könyörülete jött át ezen a zenén is. De ha sok éneklés gondolunk, hát énekeltük is, vagy ha arra az énekre, hogy Úr Jézus megváltó, annyira kifejeződik az énekekben mindez, amit ez a kép kifejez. És lássuk meg ezt az úrvacsorában is, hogy igen, Jézus vére nem egy biológiai fogalom csupán, hanem sákramentum, szimbóluma a hitünknek. A Szentlélek pedig a jelen valóságot tükrözi, ez a harmadik személy, a sziklaszilárd, Isten kőszikla, megváltó Jézushoz, a Szentlélek pedig azt mutatja, hogy benne Jézus van közel hozzánk, és nagyon erősen jelen van a hétköznapjainkban. Azért találunk a Szentléleknél mindig olyan jelzőket, amelyek az életre utalnak. A lélek, az élet, a szél, a mozgás, a lánynyelvek ezt jelentik, hogy Isten mozgatja ezt a világot. És nagyon sokszor ez az erősítő, bátorító funkciót derül ki a Szentlélek munkájáról. Van, amikor az embernek éppen erre van szüksége, hogy Isten jelenlétében legyen, és Isten megerősítse az életét. Nem csak egy vizsga előtt, vagy egy döntés előtt, hanem egyáltalán az életben is sokszor ember erőtlenné válik egy gyászban, vagy egy nehéz döntésben, egy kapcsolatban, és pontosan arra van szüksége, hogy ezt a bátorítást átélje. Jézus az utolsó földi szavaiban, amikor elbúcsúzik a tanítványoktól, akkor pontosan erre utal. Azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És valahol ez marad a tanítványokban, hogy nagyon sok minden átmennek utána, majdnem mindegyik tanítvány mártírhalált szenved, hosszú üldöztetések, hosszú munka van az életükben, de ez van bennük, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És Jézus itt az atyától kapott mandátumra utal, nekem adatott minden hatalom. És azzal fejezi be, hogy velünk van, veletek vagyok. Hát Isten jelenléte a meghatározó. Nem szeretem ezt az éneket, hogy jelenléted erőt ad nekem. Tényleg így van, hogy az Isten jelenlétében vagyunk, akkor ezt az erőt érezzük. Nemrégen elkezdtem ezen gondolkodni, vagy fantáziálni, ami szerintem már mindenki egyszer átgondolt, hogy mi lenne akkor, ha Jézus itt lenne. Tényleg bejönne az Isten tisztelet, hogy mennénk az utcán, és ahogy az emmausi tanítványokhoz oda szegődött, csak oda szegődne hozzánk. És arra gondoltam, hogy milyen óriási erőt adna azt, milyen biztonságérzetet adna Jézusnak a jelenléte. Sokszor egy embernek a fizikai jelenléte is biztonságot ad. Hát még Jézusnak a személyes jelenléte erőt ad nekem. Mint mondtam, ez egy gyakorlati jellegű prédikáció, noha sok olyan téma van, ahol el lehetne kalandozni. Zárásul néhány mondatot szeretnék csak elmondani az imádságról. Ebben a hármasságban, Atya, Fiú, Szentlélekhez való imádságban 5 mondatot. Az első az, hogy ne féljünk megszólítani Isten bármilyen módon. Az imádság ott kezdődik, hogy megszólítjuk Istent. Mindegy, hogy. Ott egy bölcsész hallgató ismerőse, nagyon agyas volt, nagyon okos, és mikor először hallott Istenről, mondták, hogy hát imádkozzon. Hát ugye a bölcsész adja összerakott egy imádságot, így hangzott az imádság. Isten, induljunk ki abból a feltételezésből, hogy vagy. Ez volt az első mondat. És aztán eljutott Istenhez személyes megváltóként. Ne féljünk megszólítani Istent. A második mondat, ne féljünk megszólítani Istent úgy, ahogy éppen közel érezzük magunkhoz. Istennek nagyon sok jelzője van a Szentírásban. Föl lehetne sorolni hosszan. Az énekekben időnként előjönnek ezek a nevek. Seregek ura, mindenható, örökkévaló. És aztán szimbólumok is. Pajzs, nap, kővár. Ne féljük ezeket használni, ezeket a jelképeket. Aztán a harmadik, hogy ne használjunk sablonokat. Imádságban lehet sablonokat is használni, lehet vitatkozni, hogy jó-e leírt imádságokat használni, vagy nem, de azt mindig az őszinteségre törekedjünk. Amikor kimondjuk az imádságban Istent, inkább várjunk vele, akkor az legyen őszinte. Sokszor, sokan a mi atyánknál vannak így, hogy hát azt így nagyon gyorsan ledaráljuk, mi atyánk ki vagy a mennyekben. Ne használjunk sablonokat. A negyedik az, hogy érkezzünk meg Isten jelenlétébe. Nem muszáj elkezdeni az imádságot egyből, hanem az ember csendesedjen le, zárja ki a külvilágot, vagy legyen jelen. Így fogalmazható ez meg, hogy érkezzünk meg Isten jelenlétébe. Mikor nem csak mi akarunk oda tolakodni hozzá, hanem azt is engedjük, hogy ő közel jöjjön hozzánk az imádságban. És végül az ötödik, dicsőítsük a Szent Háromságot. Az elmúlt vasárnap volt a Szent Háromság vasárnapja, ezt nem szokták úgy nagyon ünnepelni a reformátusok, pedig ez egy nagyon szép ünnep, pünkösd utáni vasárnap, amikor tényleg egybe látjuk a Szent Háromságnak a bevégzett munkáját. És ez a csodálatos egység, Atya, Fiú, Szentlélek, a kőszálisten, a megváltó és a bátorító Isten, három az egyben, egy a háromban, csodálatos egységet látjuk. És amikor ezekben az énekekben, nagyon sok olyan énekes könyvének van, amikor ezt úgy megfogalmazták hitvallásilag is, hogy ez a három, ez milyen csodálatos egységben van, akkor dicsőítsük a Szent Háromságot. A Szent Háromság jelenléte erőt ad nekünk. Jelenléted erőt ad nekem. Amen.
Köszönjük, Urunk, a terített asztalt, az úrvacsorai közösséget. Köszönjük a bizonyosságot és a hitet, hogy Te Jézus Krisztusért megbocsátod a bűneinket. Köszönjük, hogy megváltó Urunk vagy. Köszönjük, hogy mindenki ez a megváltás, aki csak hisz benned. Köszönjük, hogy nem csak rólunk szól ez a történet, hanem évezredek óta jelent az erőt és reménységet emberek milliárdjainak. Köszönjük, Urunk, hogy sokan lehetünk, és hogy sok keresztény hisz ebben az örömben, és hogy ebben a városban is sokan vagyunk, és azért kérünk, hogy lehessünk még többen. Így imádkozunk Gazdagrétért és Budapestért, minél több emberhez eljusson az evangélium. Imádkozunk a családjainkért, imádkozunk a munkahelyekért, ahova holnap kinek-kinek be kell mennie dolgozni. Imádkozunk, Urunk, különösen azokért, akiknek ez nehéz, akiknek békétlenség vagy szeretetlenség van a munkahelyén. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, akik veszteséget éltek meg. Vigasztald őket, Urunk. Könyörgünk azokért, akiknek nagy küzdelmet jelent a mindennapi megélhetés. Könyörgünk a magányosokért, az egyedülállókért. Urunk, légy velünk. Imádkozunk azokért a helyekért a világon, ahol üldözik a keresztényeket, vagy ahol háborúk vannak, hogy adj békességet. Maradj velünk, Urunk, és hadd legyen a Te jelenléted nyilvánvalóvá bennünk és köztünk. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.